Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Wagner Péter külpolitikai szakértőt, az Okonomosz gazdaságkutató alapítvány vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Háborús és feszültség gócok a nagyvilágban, 2025-ben is volt ezekből számos, és úgy tűnik, hogy a helyzet nem igen változik, vagy fordul sokkal jobbra 2026-ban sem. Hát rögtön az év elején, január 3-ára Viradora Caracas ellen indított amerikai légicsapások közepette kommandós egységek elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét. New Yorkba szállították őket, megkezdődött a bírósági tárgyalásuk, bár a hírek szerint ez egy rövid első menet volt, és azt majd már valamikor márciusban folytatódik igazándiból ez a tárgyalás. Minden esetre mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon különleges és kivételesnek számító műveleti akció volt titkosszolgálatokkal, CIA-val, kommandós egységekkel. Az ugye tudható, hogy az amerikai hadsereg elit különleges egység, a Delta Force volt itt a főszereplő, és ha jól emlékszem, akkor korábban az iszlám állam egyik vezetője al-Baghdadi elleni akcióban is ők voltak a főszereplők.
Így van. Igazából talán ez volt a legkevésbé különleges része, tehát hogyha az amerikai hadsereg különleges műveletet hajt végre, vagy az amerikai vezetés.
Tehát jól tudják ezt.
Ebben a gyakorlatot szereztek az elmúlt 20 évben, ugye Osama Bin Laden megölések, vagy elfogása és megölése 2011-ben. Az már egy olyan példája volt ennek, hogy egy idegen országba behatolni, rajtaütést végrehajtani néhány óra alatt. Ez tényleg ennek a terrorizmus elleni háborúnak ami 2001 után indult, ugye annak a tökélyre fejlesztett verziója volt. Ami szerintem igazán különleges volt ebben az akcióban, az, hogy hát nem szoktunk elrabolni más államok vezetőit. Vagy letartóztatni ugye az amerikai szóhasználattal.
Igen, most sokan hivatkoznak egyébként ENSZ alapokmányra, nemzetközi jogi kitételekre, amik hát nyilván, hogyha csak ezt az olvasatot nézzük, akkor valóban nagyon sok mindenbe beleütközik.
Így van, szerintem azért ezt kell is hangsúlyozni, hogy a nemzetközi jog megsértése történt most ebben az esetben is. Egyrészt azért, mert az Egyesült Államok más kérdésekben más államokat a nemzetközi jog megsértésére szokott figyelmeztetni, vagy figyelmeztetett az elmúlt 30 évben, hogyha hasonló agressziót követett el. Ugye most maga is elkövetett egyet, nem először. De egyben ez ugye azt is mutatja, amiről minden szakértő beszél, és amiről minden politikus is beszél, hogy a világ egy olyan irányba halad, ahol a nagyhatalmi versengés az ennek a nemzetközi jognak sajnos az aláásásával jár, és ahol először, hát most csak a nagyhatalmak, aztán majd meglátjuk később a középhatalmakat, vagy a kishatalmakat, vagy kisállamokat, ugye mindenki hajlamos lesz, egyre inkább talán, ha csak nem történik valami, a saját kezébe venni az érdekeinek az érvényesítését, ugye. Most még csak ezt az Egyesült Államok teszi, vagy Oroszország teszi, vagy talán majd ugye Kína, Tajvannal kapcsolatban lesz valami szándék, akkor ő is teszi. De ugye, hogy mint irány, ugye azért az államok többsége, az ENSZ államainak többsége kis állam. Tehát, hogy azért számukra ez egy fenyegető tendencia lehet. De visszatérve a kérdésre, mondom, az volt szerintem az újdonság, hogy látom már olyat ugye az elmúlt 70 évben, 100 évben, hogy puccsot hajt végre egy ország egy másik ellen, egy katonai inváziót hajt végre, támogat egy hatalomátvétel, titkos szolgálati eszközökkel, de olyat, hogy csak azért avatkozik be egy másik országba, hogy elhozza onnan, kiemelje onnan az adott ország vezetőjét, és most mindegy, hogy szerintem ebből a szempontból, hogy Maduroval mi fog történni, talán kap egy hát életfogytiglant.
Meg és hogy majd Maduro számlájára mi is írható, ugye, mert hát nyilván itt majd ugye a vádirat az már kész van, jó néhány éve kész van,
valószínűleg Maduro szerintem kap egy életfogytiglant, és aztán 10 vagy 20 év múlva kicserélik majd valakiért, Venezuelával, vagy valami deal keretében a következő demokrata elnök, nem tudom, szabadon engedi. Ami újdonság az, hogy az amerikaiak úgy próbálnak változást elérni egy másik országban, és mondjuk abban számít, hogy Venezuela közelben van, és Amerikában van, az amerikai kontinensen van, hogy csak a vezetőt emelik ki, és azt várják az új vezetőtől, ugye aki az alelnöke Madurónak, hogy majd akkor innentől kezdve az amerikai érdekek szerint fog változtatni.
Ugye az is országon. Érdekes, hogyha még ezt a nemzetközi jog nyomán egy kicsit tovább haladunk, hogy Ugye az hangzott el az amerikai elnök sajtótájékoztatóján, hogy most egy ideig az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát. Azért az is érdekes lehet, hogy ez majd a gyakorlatban mit jelenthet egy rezsimváltást, washingtoni forgatókönyv szerint. Ugye az amerikai külügyminiszter Marco Rubio valahogy úgy fogalmazott, hogy Washington nem is számít gyors politikai átmenetre, egy demokratikus átrendezéshez képest most elsőbséget élvez az, hogy mondjuk egy ilyen rövid távú stabilitást sikerüljön elérni az országba, de hát azért ez mégiscsak azt jelenti, hogy valamilyen amerikai fennhatóság alapján zajlik majd ez az átmenet.
Ja, nem tudjuk, ugye, hogy ez amerikai fennhatóság, vagy amerikai nyomásgyakorlás.
Vagy mindenképpen amerikai közreműködést.
Amerikai közreműködést. Ugye itt egyszerre van az, hogy egy gazdasági nyomásgyakorlás, ott van ez a katonai erő, ez ott maradt a Karib-tenger térségében, ez az oda felvonult adott amerikai katonai erő, ami egy állandó katonai fenyegetést jelent, mert ugye azt is kijelentették az amerikaiak, ami egy kicsit gyengíti a fenyegetésüket, hogy nem tervezik, hogy katonákat küldjenek be az országba. Tehát egy invázióval, egy klasszikus katonai invázióval az ország megszállásával.
Hát meglebegtette azt, hogy elképzelhető, hogyha úgymond nem fogadnak szót, akkor akár szárazföldi akcióra is sor kerülhet.
Most ugye sajnos, ha Trumpról van szó, szerintem ez a szavakon lovagolnunk kell. Tehát szárazföldi akció, ugye a mostani beavatkozásnak az első óráiban inváziót olvastunk mindenhol a sajtóhírekben, ugye nem talált rá más szót a nemzetközi közösség. Mi történt? Valójában nem volt invázió, szerintem bementek, kijöttek. Katonai beavatkozás. Katonai beavatkozás jelenthet rakétázást a tengerpartról, amivel az amerikai választók, a Trump szavazók is boldogan el vannak, de ezzel nem lehet rezsim váltást tenni. Azzal egy fórumon azzal viccelődtem, hogy hát akkor lehet, hogy az lesz az amerikai stratégia, hogy most jön az új alelnök, akiből alelnök lett, ha nem táncol úgy, ahogy az amerikaiak fütyülnek, majd őt is kiemelik. És akkor jön a következő vezető, nem tudom, a felsőház.
Igen, kicsit ilyen szappanopera felhangot kap akkor ott.
Szerintem a 21. században semmi se szappanopera. Tehát, hogy ilyenekre, olyan dolgokra kell felkészülnünk, amiket még nem láttunk. Uh-huh. Amire még nem volt példa a nemzetközi kapcsolatokban, ahogy mondom, egyszerűen fogtak és kiemelték uh-huh. most ezt az amerikai
vezetőt. Csak az érdekes, ugye, hogyha még maradunk itt a esetleges szárazföldi akciónál, vagy hogy valamilyen formában folytatódik az amerikai hadművelet esetleg Venezuelában, hogy most azért nagyon sok elemző felhívta arra a figyelmet, hogy kockázatos volt ez az akció, de azért a sikert az jelzi, hogy egyetlen amerikai áldozatot sem követelt. Tehát valószínűleg más színezete és más felhangja lett volna a történteknek, hogyha ott mondjuk van 3, 4 vagy 5 amerikai áldozata is ennek a beavatkozásnak.
Nyilván.
És hogyha különösen elindul egy nagyobb művelet, ahol mondjuk ezt a rezsimváltást elősegítve mondjuk ezrével vagy tízezrével kell katonákat állomásoztatni Caracasban, vagy akár Venezuela még nagyobb területein, igen, hát akkor az lehet, hogy az amerikai közvélemény számára már nem annyira elfogadható.
Tehát pont erről van szó. Tehát a Trump mozgásterét nagyban befolyásolja azt, inkább talán korlátozni, nem tudom, melyik a jobb szó, az, hogy egyrészt neki van egy választói közössége, amelyik részben azért választotta meg, mert azt ígérte nekik, hogy nem lesz több katonai beavatkozás. De ugye 2016 és 20 között is azt láttuk, hogy végülis ő volt az, aki letárgyalt az afganisztáni kivonulást, ami szerintem egy Trump-típusú ember kellett, mert egy olyan republikánus vagy demokrata elnök, amelyik az establishmentnek a része, amely ennek a washingtoni elitnek a része, ez nem merte volna bevállalni azt a döntést, ami ugye utána ahhoz vezetett, hogy az amerikai jelenlét, és vele az afgán demokrácia is összeomlott. Tehát ugye ez egy előre belátható kudarc volt. Bident szeretjük ezért szidni, de ez egy teljesen nyilvánvaló kudarc volt a szakértők között, hogyha onnan kijönnek az amerikaiak, az a rezsim nem fog fennmaradni. Csak az a kérdés, hogy meddig. Arra mondjuk senki sem számított, hogy míg azelőtt összeomlik, hogy az amerikaiak kivonulnak. De Trump meghozta ezt a döntést. De azt is látjuk abból a 4 évből, hogy sokszor hozott impulzív döntéseket, amik katonai beavatkozással jártak. 2020-ban ugye ott a Irakban az amerikai csapatok néhány ezer fő állomásodat, ezeket az ilyen iráni támogatású milíciák rendszeresen rakétázták. Láttuk őket az évek során, 2006 óta. Néha volt áldozat, néha volt sebesülés, halott általában nem volt. 2019 végén, december, karácsony környékén volt egy újabb rakétázás, de mondom, az N+1. Megsérült néhány amerikai katona, és akkor Trump azt mondta, ellentétben Obamával is, ellentétben Bush elnökkel, akik hajta voltak, na jó, csapjunk oda, rakétázatokat. És akkor erre az iráni milíciák visszarakétáztak, és ebből 2019 vége és 2020 májusa között elindult egy eszkaláció. Emlékszem, még akkor ugye voltak, akik, hú, hát most kitör egy újabb háború Irán meg Irak, Irán meg az USA között, meg nem tudom, mi lesz, hova fog ez fejlődni. És ennek a történetnek az lett a vége, hogy volt ez a Qasem Soleimani nevezetű ember, aki az iráni iszlám forradalmi gárdának a fő stratégiája volt, és aki 2006 óta azzal foglalkozott, hogy ezeket az amerikaiak elleni támadásokat koordinálta, irányította. Mindenki tudta. Szerepelt a tévében, parolázott az Assaddal, az iraki elnökkel, járt Libanonba, Jemenbe, mindenki tudta róla ez a szerepet. És akkor mit csinál Trump? Azt mondta, hogy ja, itt van ez a Soleimán, lőjétek ki. És azok a amerikaiak kilőtték. És akkor emlékszem a vitára itt a szakértők, hogy úristen, mi lesz ennek a következménye? Hova vezet ez? Lehet-e pótolni Soleimánit? Persze kineveztek egy másik embert a helyére. Trump akkor ott is meglépett egy olyat, amit előtte egyetlen amerikai elnök sem mert meglépni a köve, és bejött neki. Tehát, hogy lett egy új vezető, a támadások száma csökkent. Ugyanez Szíriában 2017-ben Trumpot megválasztják. Volt egy pillanat ott az Assadban, már elfelejtettük, Assad rezsim már megbukott, de akkor ott volt egy pillanat, hogy mintha a kivonulás, ugye Trump ki akart vonulni Szíriából is. És akkor volt egy pár hét, amikor úgy nagyon melegedtek a kapcsolatok az Assad rezsim és a Trump adminisztráció között, és felmerült az, hogy esetleg elismerni az Assad rezsimet is, és normalizálni a kapcsolatot, ami teljesen beleilleszkedett a külpolitikai stratégiájába. Akkor Assadék vegyi fegyvert vetettek be valami falu ellen, és mindenki nagy meglepetésére Trump elrendelt egy rakétatámadást. Sem értelme nem volt, nem bukott meg a rezsim, nem az elnöki palotát célozták, hanem valami vegyi üzemet, amit előre kiürítettek. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, és szerintem ez a tanulsága ennek a mostani Trump adminisztrációnak. Nigériai keresztények védelmében elindított rakétatámadást. Nem tudom, emlékszik-e valaki erre még december karácsony környékén?
Hát én nem emlékszem.
Tegnap olvastam egy Washington Post vagy egy New York Times cikket, elmentek az újságírók abba a faluba, Jabu, azt hiszem így hívják, Szokott a szultánság, talán ez a neve, elmentek oda, és megnézték, hogy mit találtak el az amerikaiak. És megkérdezték a falubelieket, és mondták, hogy hát ők itt halott terroristákat nem láttak. De találtak néhány Tomahawk rakétadarabot, amit hazavittek. Tehát, hogy szerintem erre kell számítanunk az elkövetkező években. Lesznek témák, ami ha Trumpot felbosszantja, akkor korlátozott katonai akciók. Mi ezt beavatkozásnak hívhatjuk, de ez nem lesz rezsimváltás, ez nem lesz katonai megszállás, ez nem lesz egy invázió, amit láttunk Irakban, Líbiában, Szíriában. Ezek ilyen akciók, ami ilyen impulzív módon a Trump elnök levezeti a feszültséget.
De akkor ez jellemzően, akkor ez kicsit Trump majdnem személyes akcióinak tudható be? Vagy azért itt azért formálódik, hát akár mondjuk az új nemzetbiztonsági stratégia alapján, azért egy új típusú, vagy egy újfajta világrend?
Az új típusú világrend formálódik. Szerintem az a Deep State, az Egyesült Államok, a Pentagonban, a külügyminisztériumban, amelyik ezen gondolkodik, és amely Kína kapcsán. Itt igazából, tehát ha új világrendről beszélünk, meg amerikai stratégiáról beszélünk, akkor az Kína és a Távol-Kelet. Az, annak a súlya, a fontossága olyan mértékű, hogy az nincs, az nem az elnök.
Mondjuk, hogy a két főszereplő az Egyesült Államok és Kína?
Így van. És az Egyesült Államokat Kína érdekli a leginkább, de ott nem látjuk ezt, tehát hogy akár a nemzetbiztonsági stratégia nyelvezet, ami most jött ki, akár az elmúlt egy év amerikai-kínai kapcsolata is nekem azt mutatják, hogy Kínával nem törekszenek a konfrontáció, a katonai konfrontációra. Tehát, hogy ott világosan látják a veszélyeit a katonai konfrontációnak, látják a veszélyeit, mert a kínai haderő folyamatosan erősödik, az űrképességei, a tenger alatt járó, a nukleáris robbanófejének a száma, tehát ott nem. De egy Venezuelával, egy Nigériával. De
pont itt Venezuela kapcsán azért nem lehetnek feszültségforrások Kínával? Hát azért Kínának voltak, vagy vannak is még érdekeltségei, például olajügyletekben, Venezuelában.
Igen, Kína, ha jól értettem a híreket, akkor kedvezményesen tudott venni olajat. Ugye Venezuela önmagában azt hiszem a világ olajtermelésének az 1%-át adta, ennek az 1%-nak a 15-20%-át az Egyesült Államok vásárolta fel, egy másik nem tudom hány százalék a Kubába ment. Tehát szerintem ez egy igen szerény mennyiség, amit lehet, hogy most Kína olcsóbban vehetett meg, majd most megveszi világpiaci áron.
Ha már egyébként nyersanyagkincsről, meg természeti erőforrásokról beszélünk, azért ez folyamatosan ugye az elmúlt napokban szintén bejött a képbe, és azért az elemzők utaltak arra, hogy hát persze itt van Venezuela vonatkozásában a kábítószerkereskedelem, a pénzmosás, az állami szintre emelt korrupció, a szabadságjogok lábbal tiprása, a választások elcsalása. Ez ugye rendre elhangzik Venezuela vonatkozásában, és hát persze ezek mondhatjuk, hogy roppant csúnya dolgok, viszont a mérleg másik serpenyőjében meg ott van az ország rendkívüli nyersanyag vagyona, meg nyersanyag tartaléka, az aranytartalék, a földgáz vagyon, a kőolaj tartalék, és hát azért azt megtanulhattuk Donald Trump elnöksége alatt, hogy azért Donald Trump amellett, hogy az Egyesült Államok elnöke, azért az üzletember mi voltát is azért szereti előtérbe helyezni, vagy szem előtt tartani, tehát hogy szép a zászlókra hímzett szabadság, meg demokrácia jelszavad, de azért a jelek szerint nagyon-nagyon fontos a jó üzlet is, különösen ha mondjuk olajról, aranyról, meg földgázvagyonról van szó.
Így van, szerintem nézze, tehát, hogy az én tapasztalataim a nemzetközi kapcsolatokat tanulmányozva az elmúlt 20 évben, az körülbelül az, hogy nem összeesküvés elméletekről beszélek, az egy teljesen más kategória, hanem arról, hogy politikai, vagy külpolitikai döntések motiváció mögött utólag, ugye persze ez egy témát követni kell 5-10 éven keresztül, utólag derülnek ki olyan összefüggések, amelyek akkor, amikor a döntés megszületik, nem látszanak. Mondok egy egyszerű példát, itt van Szíria esete, 2024. decemberében megdőlt a rezsim, volt egy új vezetője, aki előtte az Al-Qaidának volt a tagja, az amerikai szankciós listákon volt, ma pedig már nem tudom, találkozott Donald Trump-al, és egy izraeli szakértői delegációt láttam múltkor ott az elnöki palotában tárgyalni szakértőkkel. Tehát, hogy olyan gyors a változás, hogy nem tudjuk, illetve utólag tudjuk, hogy az amerikai diplomácia, hogy az izraeli diplomácia, miközben a hírek csak a fenyegetésekről szóltak az első hónapban, a háttérben milyen lépéseket. Tehát én el tudom képzelni, hogy Donald Trumpot a venezuelai akció önmagába kevéssé érdekelte, de a mögötte levő mondjuk Rubio külügyminiszter, aki latino, aki ebben a térségben jobban érintett, vagy a Pentagon, vagy a DEA, amely a kábítószerkereskedelem, vagy a kábítószer elleni harccal foglalkozik, úgy tudta rávenni az elnököt arra, hogy engedélyezzen egy ilyen korlátozott, az én értelmezésemben korlátozott inváziót, hogy azt mondta neki, hogy elnök úr, rengeteg kőolaj van ott ebben, tehát ez országhoz hozzá fogunk férni, hogyha eltávolítjuk ezt az elnököt, az elnököt ez jobban nem érdekel. Láttunk ilyet? Már bocsánat, hogy megint Szíriával jövök. Szíriából ki akart vonulni Donald Trump ugye 2016 után. A saját környezete azzal győzte meg, hogy tartson Kelet-Szíriában 500 katonát, azt mondta neki, hogy jelenleg ott vannak az olajmezők Szíriában. Ja, ott vannak az olajmezők? Jó, akkor az 500 katona maradhat. Tehát, hogy ez de az de, lényeg attól, hogy ott vannak ezek az olajmezők Szíriában, és ott, vagy Venezuelában, és ott van az olajtartalék, és attól, hogy Donald Trump erről nyilatkozik, az nem jelenti az, hogy ez egy egyenes út lesz mihez is? Ahhoz, hogy amerikai nem lesz a kőolaj, amit mondtam, az amerikai olajvállalatok megjelenhetnek, és azt olvastam, hogy 10 milliárd dollárnyi befektetést igényel a venezuelai
olajipar. Hát ugye most a washingtoni kommunikáció arról szól, hogy akkor újraindítják az olajkitermelést, mert az ugye nem túl korszerűen zajlik. Megvan az olajtartalék, meg a vagyon, csak a kitermelés az...
Hát a kapacitások nincsenek, meg igen. A szakemberek meg elavultak.
De hogy ez mondjuk akkor amerikai segítséggel megindul, ezzel nagyját teszik Venezuelát, és hát nyilván, hogy nagyját teszik az amerikai olajipari vállalatokat
lehet,
is.
Lehet, hogy összejön, csak ugye a történet ott folytatódik, hogy ki Amerika, ugye azt mondják, ki Amerikában, ki fizeti azt a 10 milliárd dollárt? Az amerikai kormány? Biztos nem. Az amerikai olajvállalatok? Igen, de ők akarják ezt. be akarnak menni, bíznak az amerikai kormányban arra, hogy most oké, az amerikai kormány megteremtette az utat a venezuelai olajvállalatokhoz, nekünk be kell fizetni 10 milliárd dollárt. De egyszer már államosították a vagyonunkat. Tehát, hogyha az venezuelai-amerikai kapcsolatok ugyanakulnak, akkor elveszítjük megint ezt a pénzt. Tehát, hogy itt a lelkesedés... A lelkesedés az amerikai olajváltók részéről, ahogy olvasom, az még egy kicsit óvatosabb, mint hogy ők most bevonják. És mondom, ugye még csak annyit mondtak az amerikaiak, hogy we run the country, ugye, hogy majd vezetjük, és hogy no boots on the ground. Tehát, hogy ebből egy amerikai olajvállalat még nem fog döntést hozni, hogy befektessen.
Ugye ezek a gazdasági szempontok, de ugye egyre többen emlegetik nem csak a mostani akció kapcsán, hanem már az új stratégia, amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán is a Monroe doktrinát, tehát hogy Amerika az amerikaiak, és egyébként Donald Trump a mostani művelet után a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy az amerikai dominanciát a nyugati féltekén többé senki sem fogja megkérdőjelezni. Tehát ez most felerősödik, és egy kicsit hasonlít, mert ugye Monroe elnök doktrinája ez ilyen jó 200 éves, de hát azért talán tudunk a közelebbi időkből is példát, és nekem mondjuk Ronald Reagan jut eszembe, és a Reagan féle erőpolitika. Tehát egy kicsit ahhoz hasonlítható mindez?
Elképzelhető. Igazából ez hogy mondjam, az amerikai vagy Trumpi gondolkodásban szerintem teljesen organikusan illeszkedne, értenék a választó is, értenék a...
És hát tetszene is, gondolom,
a választó. És valószínűleg tetszene. Ugye megint csak az a kérdés, hogy az amerikai érdekszférát hogyan teremtjük meg? Megszállással? Az nem tetszik. Kiemeljük a vezetőt, és nincs katona, és politikai is katonai, az talán oké. Okay. Ugye ebből a szempontból szerintem ugye itt az igazi tüske, a köröm alatt amerikai szempontból, az Kuba. Tehát, hogy kérdés, hogy
hát
és
pezzegették ugye,
és pezzegették, és így van, hiszen, hogy ugye a kubai rezsim az vendégmunkásokat, orvosokat, meg ugye katonai tanácsadat, tehát egy rengeteg
pénzt. Hát sőt, most az első úgymond felhorkanás az volt, amikor ugye azt mondták, hogy a hírek szerint 32 kubai halt meg Caracasban, akik a venezuelai elnököt védték a mostani amerikai művelet során, és Havana tiltakozott is elég élesen.
Olvastam olyat is, hogy 30 ezer kubai biztonsági tanácsadó meg fegyveres volt az országban, de olvastam itt is, hogy ez a 30 ezer fő, ez ugyanolyan ilyen export, tehát ugye humán tőkét exportál Kuba Venezuelába, és orvosokat, mérnököket, akikért fizetett a venezuelai rendszer, illetve ugye a kőolaj exportból profitált Kuba rengeteget. Olvastam az invázió utáni napokban olyat, hogy igazából Kubát fogja nagyon meggyengíteni az, hogy Venezuelát most kivették. Ha tényleg kivették, és ha tényleg úgy alakulnak a dolgok, hogy az Egyesült Államok remény, ez Kubára lesz negatív hatással, mert a gazdasági erőforrások, az olajhoz való hozzáférés, amivel az erőműveik működnek, ami általában különösen nyáron, gondolom a légkondicionálás miatt különösen kritikus, akkor az ő hozzáférésük fog csökkenni, Oroszországtól, Kínától nem jutnak kőolajhoz, úgyhogy ha itt van ilyen logika, akkor azt majd talán Kubán fogjuk látni.
A venezuelai történésekről beszélgettünk, és ennek kapcsán szóba került a latin-amerikai régió és Kuba, amit ugye úgy emlegetnek, hogy hát most Venezuela után esetleg Washington figyelme is még Kubára irányulhat. Az is érdekes egyébként, hogy Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, már a venezuelai akció után azt mondta ezen a sokat emlegetett sajtótájékoztatón, hogy Kuba bizony hatalmas problémát jelent. Mekkora lehet vajon tényleg ez a probléma az amerikaiak számára? Azért is érdekes, mert ugye ráadásul Marco Rubio, ugye ha jól tudom, akkor kubai gyökerekkel rendelkező politikus.
Meg kell valami, és szintén nem tudom, mekkora problémát jelenthet Kuba az Egyesült Államok számára, mert tényleg Latin Amerikához annyira nem értek. Azt tudom, hogy szerintem a kubai hírszerzés, ez az egy dolog, amit tolka Kubáról, hogy a kubai hírszerzés szerintem sokkal jobb, mint az amerikai.
Igen.
Vagy a kínai hírszerzés, ha az amerikai titkok ellopásáról van szó. Néha vannak hírek, amikor az amerikaiak lefülelnek. Ugye rengeteg kubai származású diplomata vagy hírszerző dolgozott, töltötte a karrierjét el az Egyesült Államokban, és akkor néha vannak ilyen letartóztatásról hírek, hogy az egyik kedvencem, ami egy 20 éves történet, szeptember 11-e, 2001. szeptember 11-e előtt történt, amikor letartóztattak egy hölgyet, aki a kubai, Kuba elleni részleget vezette a CIA-nál. És akkor is és kubai hírszerző volt.
És Kuba kapcsán ismét terítékre került, vagy hát sokan elkezdték ismét emlegetni Grönlandot, és hát maga Donald Trump is szóba hozta ezen a sajtótájékoztatón, a venezuelai akció utáni sajtótájékoztatón, amikor azt mondta, hogy Grönlandra tényleg szükségünk van, teljesen nagyon szükségünk van, a védelmünk miatt kell. Valóban ez stratégiailag nagyon fontos az Egyesült Államok számára Grönland, mert ez ugye a Donald Trump elnöksége alatt ez rendre folyamatosan szóba kerül. Sőt, hát ugye tavaly évvégén egy grönlandi külön megbízottat is kinevezett Donald Trump, Louisiana állam kormányzóját egyébként.
Igen. Szerintem innen Budapestről az Inforádió stúdiójában azt mondhatom, hogy annyira nem fontos az Egyesült Államok számára Grönland, nyilván van, ami sokkal fontosabb, Kína például, vagy a technológiai verseny. Ugye, szerintem a kormányzat jellegéből adódóan szeret olyan célokat megfogalmazni, amelyekről úgy érzi, hogy könnyen el tud érni, vagy amelyeket erőből el tud érni. Ez a grönlandi fixáció, ez régóta benne van a Trump adminisztrációban. Igazából ugye hát egy van jelentősége, szerintem nem a nyerség, ugye ez az első dolog.
Hát egy szóval stratégiai szempontokat
hogy a jégtakarót rejlő egyrészt nyersanyagokhoz való hozzáférés, ami pont olyan számomra, mint az afgán hatalmas nyersanyag kincsekhez való hozzáférés, amihez persze ott van Afganisztánban, több trillió dollárnyi, csak férje hozzá valaki, aki ezért bemegy oda a semmi közepére, és onnan megpróbálja ezt kihozni. Grönland az körülbelül szerintem ebből azt ugyanaz a kategória, hogy biztos ott van Grönland alatt mindenféle ritka földfémek, meg kőolaj, meg szénhidrogén, csak hogy termelet kell. Illetve, hogy ehhez el kell foglalni az országot. Tehát ugye...
Hát igen, ennek azért van egy pikantériája, mert ugye hát Grönland de Dán fennhatóság alatt, tehát Dánia pedig a NATO tagja, ráadásul alapító tagállama, úgyhogy ez azért egész érdekes betülete.
Tehát ezt a dánok is megmondták, hogy örömmel várják az Egyesült Államokat, egy olyan kétoldalú megállapodás van a két ország között, ami lehetővé tesz bármit az Egyesült Államoknak. Vegyes vállalatok létrehozását, gazdasági koncessziókat, katonai bázisai is vannak az Egyesült Államoknak, Grönlandon voltak is, hogyha még többet szeretnének, akkor arról is dönthetnek. Ugye nyilván ennek ugye a pikantéria az, hogy egyrészt Dánia az Egyesült Államoknak külön is egy szoros történelmi, katonai, politikai, biztonsági partnere, és a NATO-n keresztül egymás szövetségese is. Az nagyon érdekes volt látni, hogy Grönland ugye, ami egy lakosságának, az a fele Magyarországénak, hogy mennyire gyorsan és átfogó módon reagált erre a megjelenő amerikai fenyegetésre. Tehát nem csak arról volt szó, hogy verbálisan ellenezték és kikérték, hanem eközben katonai beszerzéseket indítottak el azért, hogy megerősítsék a katonai jelenlétet Grönlandon. Ugye korábban, nem tudom, egy darab járőrhajó járőrözött ott néha, meg van egy 12 fős szán, egy 12 fős járőr, kutyás járőr, ami ezeken a lakatlan észak-grönlandi területeken járőrözik. Erről rengeteget olvastam, ez a második világháborúban kezdődött ez a kedvenc témám. De, és ez tényleg, ez az egyik elit alakulata Dániának, 12 ember egy éven keresztül, kettesével a semmi közepén kutyaszánoznak, azért, hogy a dán jelenlétet, a dán szuverenitást fenntartsák azokon az északi területeken is, ahol senki.
Na most ehhez, szép filmes téma.
Szép filmes. Ehhez képest az amerikai bejelentés után bejelentették, hogy drónokat vásárolnak, és azokkal 24 órás jelenlétet biztosítanak. Megduplázzák a hadihajóiknak a számát. Most legutoljára azt jelentették be, hogy amerikai haditengerészeti járőr repülőgépeket fognak venni. Tehát az egyik irány az az, hogy egy kicsit még közelebb húzzák magukhoz az amerikaiakat, még inkább rájuk bízzák az, hogy amerikai járműveket, amerikai repülőket, amerikai hadihajókat vásárolnak. Aztán a következő, hogy skandináv szinten az északi együttműködés keretében egy ilyen egymás támogatás. Most ugye a legutóbbi, a venezuelai akció utáni első bejelentések azok pont a svéd, a finn, a norvég bejelentések voltak, amelyek kifejezték a szolidaritásukat. Nyilván van egy EU-s szintje is ennek az együttműködésnek, és egy NATO-s fellépés is. Tehát, hogy így, és öntik bele a pénzt. öntik bele a pénzt, ebbe ezek, ugye ezek a katonai kapacitás és képesség növelés, az olyan, hogy a védelmi kiadásaikon túl, ami egyébként is jelentős összeg, majdnem még egyszer annyi összeget fog a norvég vagy a dán kormány beleönteni azért, hogy akkor ezt a katonai jelenlétet, ugye az amerikai kifogás az az, hogy ott jönnek az orosz hajók, meg az a kínai hajók, és ott mindenféle idegen érdekek vannak, és hogy ők az Egyesült Államok majd átveszi ezért. Át kell venni a Grönlandot, és akkor ugye a dán reakció erre az, hogy nem, akkor majd mi katonailag hadgyakorlatot tartott a Grönlandon, amire nem tudom mióta nem volt példa.
Ha már szóba került így többször is a NATO, illetve a NATO helye és szerepe, de azért egy erős és egységes katonai szövetségként gondolhattunk a NATO-ra, ahol Európa legfontosabb szövetségese az Egyesült Államok. Most azért jól érzékelhetően nem csak hogy hűvösebb, de feszültebb is lett a kontinens és az Egyesült Államok viszonya a NATO-n belül is. Tehát az, hogy Európa a legfontosabb szövetségese az Egyesült Államoknak a NATO-ban, ez leginkább már csak múlt időben használható, vagy azért ez túlzás lehet?
Azért nem túlzás szerintem, mert minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya. Tehát, hogyha valahogy próbálnánk mérni azt, hogy mennyire erős, nem tudom, 0 és 10 között egy adott országgal, vagy egy adott szövetségben az Egyesült Államok kapcsolata, lehet, hogy a NATO-ban csökkent, de az amerikai-japán kapcsolatok is feszültebbé váltak. Az amerikai dél-koreai kapcsolatokban is megjelent a feszültség. Talán az amerikai-ausztrál kapcsolatokban ott talán egy kicsit. De ezeknek a régióknak, vagy ezeknek az országoknak azért a szövetségi rendszere, az ugye ezek egy országon alapulnak, azért itt a NATO, mint több mint 30 országnak a koalíciója, katonai koalíciója, a gazdasági ereje, a katonai ereje, azért az egy nagyságrendekkel nagyobb. Feszültebbé vált a kapcsolat, ugye, de azt látni kell, hogy általában csak az amerikai kritikák fogalmazódnak meg a NATO tagországokkal kapcsolatban, amire szerintem a NATO tagországok próbálnak reagálni.
Hát ami, a legkomolyabb kifogás ugye a védelmi kiadások.
A védelmi kiadások,
volt, igen. Amiben most aztán viszont az európai országok jó része, hát gondoljunk a lengyelekre vagy a németekre, hát
igen, idén volt egy NATO csúcs találkozó Hágában, ahol talán a spanyolok kivételével minden ország vállalta, hogy 2035-re a 3,5%-ot eléri, és ugye még lesz plusz egy másik 1,5%-os vállalás arra, hogy a védelmi infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokat fognak indítani. Tehát ez egy nagyon jelentős növekedés. Ugye onnan indulunk, hogy 2014-ben az oroszország-ukrajnai első inváziója idején a NATO tagországok védelmi kiadásai valahol olyan 1,5%, az átlag 1,5% körül van, de inkább alatta. És akkor innen, ugye akkor vállalják a tagországok, hogy 2000, legkésőbb 10 év alatt, tehát 24-re elérik a 2%-ot, amit a legtöbb ország teljesít, nem mindenki, de a legtöbb ország teljesít, és most innen 25-ben történik a választás, hogy ezt tovább elérik. Ha elérik a 3,5%-ot 2035-re, akkor ez a 3,5%, ez körülbelül megegyezik azzal, amit a hidegháború alatt költöttek az európai országok védelmi kiadásra saját magukra. Most ez azért érdekes, mert az Egyesült Államok védelmi kiadásai ilyen ütemben nem emelkednek. Tehát az Egyesült Államok védelmi kiadásai hidegháború alatt 6% körül voltak, most az amerikai védelmi kiadások 3,5%. Tehát miközben azt várja az USA az európai országoktól, hogy emeljék meg a védelmi kiadásaikat azért, hogy egyenlítsék ki a terheket, most ezzel nyilván az európai országnak az aránya, és ezek nem csak ilyen absztrakt számok, meg százalékok, hogy ezzel tényleg rengeteg pénz ömlik az európai védelmi képességekbe, és ez nem csak abba fog jelentkezni, hogy sok ország vesz új tankokat, meg új repülőgépeket, meg új hadihajókat, meg műholdakat, hanem hogy ezeket aztán képességgé kell alakítani, mert itt a 1990 és 2014 között azt kell mondjam, hogy de nem hibáztatok senkit, tehát egy spórolás folyt. Mindenki, amit tudott, kispórolt a saját védelmi rendszeréből, a saját katonai képességéből, azért, mert miért költsünk valamire, ha nincs rá szükség. És nyilván nem volt orosz fenyegetés, Ami fenyegetés volt, azt az amerikaiak mondták, hogy az Afganisztánban, meg a terroristák, meg Irak, és akkor abban a NATO tagországok elküldtek katonákat, hogy ők is ott lobogtassák a zászlót, és megtegyék a szükséges kötelező köröket, de nem volt Európában fenyegetés. Ez az orosz támadás, ez teljesen átrajzolta a dolgokat. Most már az európai országok egy nagyobbik része is érzi azt, hogy itt nem csak meg kell felelni az amerikaiaknak, hanem itt van egy valós európai fenyegetés. Európai politikusok ugye arról beszélnek, hogy Oroszország 4-5 év múlva, igaz feltételes módban, de hogy megtámadhatja.
Igen, hát ugye a NATO főtitkára is most legutóbb igen. arról beszélt, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja, már most is veszélyben vagyunk.
Ugye, a NATO főtitkára annyiban más, hogy egy NATO főtitkárnak ezt kell mondania. Uh-huh. Szerény véleményem szerint, hiszen ugye ő annak a katonai igen, szervezetnek a vezetője. Ha a német, német kancellár mondja, akkor hát ott az nem az általában az ő saját véleménye, hanem az a mögötte levő hírszerzési, külpolitikai, katonai elitnek a konszenzusa.
Most azért, ha már a németeket említette, azért az különösen érdekes, mert Berlin megfogalmazott célja, hogy mostanra, hogy a német hadsereg Európa legerősebb hagyományos haderejévé váljon, és hát ez azért is érdekes, mert azért Németországban ugye a második világháború nyomán a haderőfejlesztés, meg egyáltalán a haderő, az tabu téma volt. Igen. Tehát itt is most átrajzolja ezt a gondolatmenetet az, hogy mi történik most bizonyos Ukrajnában.
Igen. Ez ugyanehhez a nagyhatalmi versengésnek a teljesen más gondolkodás módja az illeszkedik. Ugye a hidegháború alatt 55-ig Nyugat-Németországnak nem volt hadserege. Akkor pont a tehermegosztás szempontja miatt, hogy az amerikaiak mondták a NATO szövetségiségnek, hogy hát ha kitörne a harmadik világháború, az itt Nyugat-Németország és Kelet-Németország között zajlana, és itt van egy Németország, egy Nyugat-Németország, ami már akkor is az európai gazdaság egyik legerősebbje volt, hát ennek nincs egy hadserege? Tehát akkor vették föl a NATO-ba az NSZK-t, és akkor döntöttek arról, hogy akkor felállítjuk a német hadsereget, hát ha már itt lesz a harmadik világháború, akkor legyen egy nyugat-német hadsereg, ami ebben kiveszi az oroszlán részét. És ugye amíg arról volt szó, hogy megvédjük magunkat, az ezt a német háború ellenes logikát annyira nem érintette. Akkor voltak Nyugat-Németországban is ilyen ugye, háború ellenes mozgalmak, de ez annyira nem érintette. Ez akkor került felszínre, hogy milyen Németországot képzelünk el katonai értelemben, amikor a rendszerváltás után a NATO-nak a fő csapás iránya, a Szovjetunió megszűnt, nincs hagyományos ellenség, ugye az lett, hogy akkor Nyugat-Balkánon polgárháború, Szarajevó, Bosznia, avatkozzunk be. Küldjünk oda katonákat, ez a legtöbb országnak nem volt gond. Német alkotmány viszont azt mondta, hogy német katonákat nem lehet a határon kívül bevetni. Na jó, de hogyha ha népirtás folyik Boszniába, arra se lehet. Tehát így kezdődött el ez az egész német háború ellenes gondolat erodálódni, vagy nem erodálódni, azt gondolom, tehát hogy a német politikusok igaz, hogy nagyon lassan, de így reagáltak arra, hogy Németországnak a felelőssége tovább tart a német határon, ráadásul egy genocidium, ugye az Németországban rosszul hangzik, pont abban ne segítsünk. És innen jutunk el oda, hogy 2012-ben, 2011-ben német repülőgép lebombáz, vagy egy drón lebombáz egy tankert valahol Afganisztánban, amiben meghal 50 afgán, és akkor ezt egy drón feeden keresztül látják, és német katonáknak nem kell megvárni, míg felrobbantják őket, és csak utána lőhetnek vissza Afganisztánban, ha látják, hogy valaki rájuk fog egy fegyvert, akkor már lőhetnek. Tehát ez egy óriási, ez 24 év, ugye 90 és 2014, az 24 év alatt jutunk el ide. Tehát, hogy itt megtörténik már ez a változás a német gondolkodásban, de most valóban ott tartunk, hogy emlékszem még, hogy gondoljak vissza, tehát, hogy Velszi NATO csúcs, akkor fogadják el ezt a 2%-os GDP növekedést, akkor a szakértők arról beszélgettünk, hogy a németek óckodtak ettől. Azt mondták, hogy ők nem adnak egy menetrendet, ők majd valamikor elérik, de igazából nem fogják elérni. 22-ig ez náluk nem volt téma, hogy elérik a 2%-ot, és akkor azt számolgattuk, hogy hát hogyha a németek a 2%-ot elérnék, akkor a védelmi kiadásuk már 80 milliárd euró lenne, és hogy az már az már majdnem a duplája az akkori német védelmi költségvetésnek. Most Németország bejelentette, hogy 2029-re 129 milliárd euró lesz a német védelmi költségvetés. 129 milliárd. Hol van már az a 80 milliárd, amiről mi még hápogtunk szakértők, hogy hát mire fogják költeni hát, ezt a rengeteg pénzt?
Ha megnézzük a számokat, ugye van egy 400 milliárd eurós tétel, amit kifejezetten haderőfejlesztésre akarnak fordítani hitelből Németországban.
Így van, de, és hát ez összeg még nőni fog, tehát ugye ez nem 400-100 milliárd, én úgy emlékszem, hogy onnan
indultunk. Hát volt egy ilyen 900 milliárdos hitelkeret, és abból, én úgy emlékszem a számok alapján, hogy abból 400 milliárdot haderőfejlesztésre különítenének el.
Nekem más számok vannak a fejemben, de igazából 100 milliárdokat, 100 milliárdokat akarnak fordítani. Múltkor kellett, talán pont az Inforádióban nyilatkoznom arról, hogy drón technológiában nem tudom micsoda fejlesztéseket indított el Németország, szakítva a bürokratikus hagyományaival, német startupokkal együttműködve. Úgy emlékszem, hogy
arra... Sőt, a napi renden van ugye az Európai Bizottság javaslatán egy ilyen közös európai drónfal.
Közös európai, bármi legyen igen. Is belőle, vannak kétségeim, de tehát, hogy azt lehet látni, hogy 22 után, amikor Európa számára nyilvánvalóvá, vagy az európai politikusok számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez a fajta védelmi kiadás, ez a fajta haderőfejlesztés elégtelen lesz, akkor elkezdenek többet költeni. Furcsa mód ez a most 2022 óta másról se beszélünk, csak hogy a védelmi kiadások növekedése a védelmi ipari kapacitások megteremtéséhez vezet majd, meg a védelmi ipari kapacitások növeléséhez, meg az ellátási, európai ellátási láncok kialakítása. Most így belegondolva, még ideig nem jutott eszembe, de 2014 és 24 között 22 között a védelmi iparról alig beszéltünk, pedig ugye akkor is elindult egy védelmi kiadás növelés, mert a 2%-ot el kell térni, de akkor valahogy ennek a védelmi ipari jelentősége, vagy ennek a védelmi ipari
most
lába...
Ennek egyébként ennek a védelmi ipar fejlesztésének, vagy a hadipar fejlesztésének vannak már látható jelei, tehát az európai fegyverkezés az érzékelhetően összefügg ezzel, vagy mondjuk amerikai fegyvereket vásárolnak többségében.
Természetesen látszik, ott egy a Financial Times-nak volt egy érdekes ilyen megközelítése, azt nézték, hogy műhold felvételekkel, hogy Európában a védelmipari vállalatoknak az ipartelepeinek a mérete hogyan növekedett, vagy hogyan változott 2022 után, és akkor azt hiszem az jött ki, hogy 35%-kal nőtt az iparcsarnokoknak a mérete. Tehát ami azt jelenti, hogy újabb és újabb helyeken indult be termés. De természetesen nem csak ez a számunk van. Ugye az, hogy az országok elkezdték növelni a védelmi kiadásaikat, ez a legtöbb esetben új haditechnikai eszközök megrendelésé. Tehát az extra források erre mentek el, javították a katonáknak, maguknak a körülményeit, fizetés növelés, juttatások növelése. Nagyon kevés helyen láttunk létszám növelést is, tehát hogy talán a balti országok kivételével általában ez nem jellemző. A meglevő katonák fizetését növelik, a tartalékos rendszer, vagy a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésének vannak még extra költségei, de a legnagyobb költséget az új haditechnikai eszközök beszerzése jelenti, mert ugye ebből lehetett igazán spórolni a hidegháborút, vagy nem modernizáltunk, vagy kisebbre-könnyebbre cseréltük, vagy pedig hagytuk elrohadni, azt mondtuk, hogy van, de valójában nem volt. Na most ez nem egy olyan dolog, hogy bemegyek a boltba és veszek 100 új tankot, hanem ez olyan, hogy most egyszerre mindenki tankot akar venni, egyszerre mindenki rakétát akar venni, ezért sorban állás van. A gyárak próbálják növelni a kapacitásaikat, ideig gyártottunk havonta 10 darab rakétát, most gyártunk havonta 20-at, de egy ideig lehet bővíteni ezt azzal, hogy a munkásokat egy műszak helyett 3 műszakban dolgoztatom, de aztán eljön az a pillanat, amikor fel kell találni egy új gyárcsarnokot. Fel kell venni embereket. Na itt a probléma, munkaerőhiány van. Okay. Nyersanyag. Az ellátási láncokat meg kell duplázni. Ugye ez a védelmipar, ez egy elég szűk kapacitás, tehát és nem olyan, hogy tehát a legtöbb védelmipari vállalat nem úgy működik, hogy mindent egy helyben legyártanak, olyan, mint egy autógyár. Hogy a váltót azt a váltógyártó úgy készíti, a motort azt a, ugyanaz a cég készíti, aki a teherautókba is gyárt motort, meg a daruba is gyárt motort. Annak a védelmipari megrendelés csak egy kis szegmense, amit ő motorokat készíti. Ugyanez a váltóra, az indexre. A hadipari váltók mondjuk a kor, a központ, mint a fegyverek, vagy a szenzorok. De a szenzorokat is összevásárolgatják, és akkor van, van egy cég, amelyik vannak mondjuk a páncélosok, maradjunk a tankoknál, jó? Oké, tehát van, nem tudom, Európában gyártanak háromfajta tankot, Rheinmetall, német, a britek, meg a franciák mondjuk. Lehet, hogy mindenki ugyanazokat a távmérőket használja, ugyanannak az egy cégnek a távmérőit. Lehet, hogy mindenki, ez nem igaz, de hogy mindenki ugyanannak a rádióit használja. Ugye akkor hirtelen az a rádiógyártó cég, ami lehet, hogy egyébként ipari rádiókat is, meg a rendőrségre hirtelen beugrik a megrendelésre, és ezt nem tudja csak úgy kérni. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg a rendelésből kész termék lesz. Az európai
cég... De ez óhatatlan azért a gazdaságot pörgeti? Vagy azért ez egy speciális szegmens a gazdaságnak?
Szerintem ez egy túl speciális szegmens, valamennyire pörgeti. De ez nem fog visszaköszönni a GDP növekedésében. Nem fog visszaköszönni a GDP növekedésében. Ugye ezek magas... Igazából a kutatásfejlesztési rész, hogyha innováció van benne, már pedig ez mindig van, az, aminek még lehet visszahatás. Ugye 22 előtt az európai hadipar igazából ugye attól szenvedett, hogy alacsony volt a kereslet a termékei iránt, mert nem voltak háborúk. Talán 14 után egy kicsit változott, mert távol-keleten, meg közel-keleten voltak azért konfliktusok, de a nagy haditechnikai, nem a Kalasnyikovról, különösen rossz példa, mert orosz, de szóval nem a kézi fegyverekről beszélek, hanem a komplexebb rendszerek esetében alacsony volt a kereslet. Ezért ugye főleg azzal foglalkoztak, hogy a már meglevő termékeket próbálták felokosítani. Oké, tehát van egy tüzérségi lőszerem, azt ugye betöltöm az ágyúba, kilövöm, repül 10 kilométert, akkor tegyünk a végére valami kis rakétát, az orrára meg tegyünk egy ilyen szenzort, amivel irányíthatóvá válik, vagy GPS követésűvé válik, és akkor így felokosítottuk a buta tüzérségi lövedékünket, amivel viszont persze jóval drágább lett.
Ugye az elmúlt szűk egy órában háborús gócpontokról, válsággócokról beszélgettünk, hát kimaradt a beszélgetésből Közel-Kelet, Gázai övezet, Irán vagy Tajvan, legközelebb majd térjünk ki ezekre a területekre is. Az elmúlt órában Wagner Péter, külpolitikai szakértő, az Economus gazdaságkutató alapítvány vezető elemzője volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Ilisz László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.